Köszönjük, mennyi édesatyánk, hogy az az ígéreted, ahol ketten vagy hárman egybe gyűlnek a te nevedben, te ott vagy közöttük. És köszönjük, hogy ezt mindig megújítod azzal is, hogy megszólítod igédet, adod a te lelkedet mindenkinek, aki kér, az kap, aki keres, az talál, az zörgetőnek megnyittatik. Így zörgetünk most a te szíved ajtaján, hogy nyisd meg előttünk igédnek igazságát, adj nekünk látást, amely nem csak pillanatra szól, és nem csak a külsőségekben igazít el, hanem belső lelkiképpen készít bennünket a te imádásodra, és annak következményeit vihetjük, szólhatjuk, továbbadhatjuk azoknak, akik ránk bizattak közösségeinkben. Ezért bátoríts, vigasztalj, erősíts bennünket, az Úr Jézus Krisztus nevéért kérünk. Amen. A mai ószövetségi napigéből hoztam az igét, Ezékiel próféta könyvének 33. részéből, annak is a befejező verseit, a 30. verstől a 33. versig terjedő szakaszból. Emberfia, rólad beszélget néped a falak mellett és a házak kapujában. Így beszélgetnek maguk között egymással. Gyertek csak, hallgassátok, miféle ige jön az Úrtól. Azután eljönnek hozzád, mintha népgyűlésre jönnének. Odaül eléd az én népem, hallgatják beszédedet, de nem aszerint élnek. Pajzán dallá lesz az a szájukban, az eszük pedig nyeresége jár. Csak ennyi vagy nekik, pajzán dalok énekese, akinek szép a hangja és jól pengeti a lantot. Hallgatják a beszédedet, de nem aszerint élnek. De ha majd beteljesedik, mert beteljesedik, akkor megtudják, hogy próféta volt közöttük. Megütött az igének ez az utolsó része az egész fejezet fényében is. Ez a 33. fejezet ugyanis arról szól, hogy hirtelen megszólal a próféta egy hosszabb némaság után, amit az váltott ki, hogy meghal a felesége, és ez elnémítja őt. Újra akkor szólal meg, amikor a hírnök jön arról szólni, hogy Jeruzsálem, a Szentváros elesett, és a prófétának természetesen mondani valója van az otthonlakókhoz is, akik az átmeneti időt valami egészen különös, de emberileg nagyon is érthető módon érik meg. Az történik, ami minden átmeneti időben, hogy a szemét kerül a felszínre, már bocsánat a kifejezésért, és az ügyeskedők, a sakálok megjelennek, és csak magukra nézik, és a maguk érdekei szerint járnak el. A próféta szól, hogy az ítélet az bizony ítélet lesz, de nem nagyon törődnek vele, kiki a rabláson gondolkodik. Vannak azonban némelyek, akik ott vannak a fogságban, és akik várják, megörülnek, hogy na végre megszólalt a próféta. De hát milyen ez a dicsőség, amit a próféta az őt hallgatók között megszerez, erről szól ez az utolsó szakasz. És nyilván azért gondolkodtat el, mert vannak a gyülekezeteinkben ilyen rétegek is, akiknél körülbelül ezt szoktuk kapni, hogy de szépen mondta, tiszteltes úr. Itt is valami hasonló történik. A már fogságba vitetteknek is szól Ezékiel, ott is van mondani valója, és nem felmentő a mondani való, hanem pontosan azért, mert hallgatás az történt, a fülek azok oda vannak hajtva az Úr igéjére, gyertek, halljuk meg, mit mond az Úr. Csak éppen a követés, a beépítése a hallottaknak az nem úgy működik, mint ahogy a próféta szeretné, meg ahogy a próféta gazdája szeretné. És ezért hangzik ez a döbbenetes mondat, pajzán dallá lesz az a szájukban, az eszük pedig nyereségen jár, csak ennyi vagy nekik, pajzán dalok énekese, akinek szép a hangja és jól pengeti a lantot, hallgatják a beszédet, de nem aszerint élnek. Az egyik szolgálati helyemen, ahol kezdő lelkész koromban megfordultam, egy évig nagyon hűségesen jöttek a népek, és az előző lelkész, az minden lelkész értekezleten megkérdezte, egy idős kollega volt, hogy na járnak-e még templomban az atyafiak? És én mindig örömmel mondtam, persze járnak. Aztán eltelt az egy év, és itt azt vettem észre, hogy úgy eltűntek, mint a kánfor a templomból. Maradt egy-kettő idős néni, akinek már ez volt az egyetlen szórakozása, és széles mosolyjal jött a kollega, És megint megkérdezte, hogy na járnak-e még Bogdásán a templomba? És mondom, hogy most már nem járnak. És utána megfeltette a kérdést, hogy érted-e, vagy miért? Mondom, nem nagyon, mert én ugyan próbáltam velük beszélgetni, de el nem árulnak semmit se. Hát akkor elmondom neked. Mondta, azért, mert letelt a papmarasztalási esztendő, látják, hogy rőfre fontra megütted a mértéket, beszélhetnéked is van, azt is el tudod jól mondani. Vagyis minden megy a rendes kerékvágás szerint, csak már nekik nem kell járni, mert hát egy évig hallgattak, mindenki megnyugodott, hogy az is egy pap, ez is csinálja a dolgát, és akkor mehetünk haza, nem kell ezt olyan nagyon komolyan venni. Hát ez az, amikor a szépen pengeti a lantot, az a gondolkodás megvan a népünkbe. Tulajdonképpen még egy bizonyos fokig érdeklődnek is, van valamiféle esztétikai igényük is, ha úgy tetszik, az igehirdetés irányába, de körülbelül csak annyi, mint a szerelmi dalok hallgatóinak az esztétikai élménye. Azt ugye mindenki tudja, hogy szívesen hallgatunk ilyen dalokat, vagy akár tánczenét, csak éppen nem mindenki szerelmes, aki hallgatja ezt a dalt. És ez a prófétai üzenetnél, vagy az ige hirdetésnél egy külön nyomorúság, hogy csak a fülig ér a szó. Miért nyomorúság ez? Mert nincsenek felkészítve, és nem is önmaguk az akadály annak, hogy felkészítve legyenek arra, hogy jönnek ki az ítéletből, hogy hordozzák el az ítéletet, hogy fognak fölépülni az ítéletből. A próféta nem önmagáért beszél, és nem önmagát képviseli, és a prófétai beszéd az ilyen értelemben súlyos teher és olyan megbizatása a próféta vállán, amiért nem mindenki kapkodott, és nem mindenki örült neki. De jaj egy népnek, ha azt hallja, azt látja, azt éli meg, hogy nem falrahány borsó a beszéd, amit az Isten embere szól. Itt elhangzik ez a végső, záró mondat, de ha majd beteljesedik, mert beteljesedik, akkor megtudják, hogy próféta volt közöttük. Nem csupán velük együttérző ember, nem csupán a maga nyomorúságában elnémuló, aztán újra megszólaló Isten embere, nem csupán egy valaki, aki osztozik a sorsukban, mert hát ő is fogságra vitetett, mint sokan mások, nem csupán valaki, aki jó-rosszul ostorozta a nyomorúságokat, amit a otthon maradt, Jeruzsálemben maradt nép, vagy éppen az elhurcoltak között látott, hanem Isten követe, aki nyilván azért szól, hogy életük legyen és bővölködjenek, még az ítélet földjén is. Aki azért szól, hogy felismerje a hallgatóság, és választani tudjon, eléd adtam életet és halált, válaszd az életet. A reménységem és a reménységünk azért úgy gondolom az, hogy Istennek van hatalma arra, hogy mindig megnyissa nem csak a füleket, de a szíveket is, arra, hogy a maradék legalább, mert ez egy fontos kifejezés a fogság korában, az megértse, és a sok rostán átmenve is, de felfogja és megtérésre használja a kapott szót, és akkor majd Istent fogják dicsérni azért, hogy nem engedte őket jelzés, vigasztalás, bátorítás, vagy éppen ítéletmondás nélkül, mert ez a prófétai szó a leglényege. Miért olyan fontos ez? Ezzel befejezem. Azért, mert igazán ilyen részek, fejezetek olvasására döbben rá az ember arra, hogy milyen nagy ajándéka az Úristennek, hogy van igéje, van mondani valója, és állít mindig embereket arra, hogy közöljék ezt a mondani valót a rájuk bizottakkal, mert ebben van a megtartatásunk, és ebben van az újrakezdési lehetőségünk naponta. Csendesedjünk el, imádság! Mennyi édesatyánk, magasztalunk téged igédért, amely nem tér hozzád vissza üresen. Még akkor sem, ha mi néha süket hallgatók vagyunk, ha mi néha másfele tekintünk és más tartunk fontosnak, mint ami a te igéd üzenetének leglényege. Bocsáss meg nekünk, ha magunk gyarlóságai miatt, a magunk erőtlenségei miatt vagyunk olyanok, mint amilyen volt felesége elvesztése idején Ezékiel próféta némává lett. De milyen egy néma próféta a megrázkódtatások, a gondok, a szétszóratás közepette. Jellé lehet ő is, de csak ideig, óráig való jellé, akire már nem is érdemes figyelni. Sokan így gondoltak rá a távolból, a romló, elesett főváros romjai közül, és végezték a maguk kisded játékait a romok felett is. Sokan úgy gondolnak ma is az ige hirdetés csodájára, hogy az csak emberi alkotás és emberi gondolatok összeállítása. Mi pedig súlyosan éljük meg, hogy nehezedik ránk ez a szó, és hogy ad felelősséget idejében szólni népünknek, figyelmeztetni, óvni, vigyázni, terelgetni, bátorítani, vigasztalni. Nem akkor, amikor ő gondolja ezt vagy azt a legfontosabbnak, hanem amikor te bízod ránk ezeket a szavakat. Köszönjük, hogy te nem tartottad némán gyászában sem a prófétát, hanem az újabb gyászír hallatán megszólalt, megnyílt arra, hogy továbbadja üzenetedet. Így kérjük el a magunk látását, bölcsességét, megszólalásának lehetőségeit akkor, amikor népünk annyiféle testi-lelki nyomorúság határán jár, amikor annyi terhet cipel, és csak csodálkozik, hogy miért van mindez mi rajtunk. Adj nekünk hozzád vezető szót, rád mutató szót, meghívást, amely a veled való közösséget állítja először helyre, hogy utána az emberi közösségek is helyreállítódjanak gyülekezetben, népben, nemzetben egyaránt. Kérünk, hogy ehhez add a te prófétai lelkületedet, igédet, és a te közösségteremtő erődet, azt a pünkösdi lelket, amely mindeneket egy nyelvre tanít meg, és a hálaadás, az imádat, a leborulás Isten tiszteletére hív meg. Járass így bennünket ennek a hétnek minden napján is, és az ünnepben egyaránt, a te neved dicsőségére. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete és a Szentlélek Isten közössége maradjon mindnyájunkkal, most és mindörökké. Amen.